Én márka gyilkosa az önismeret hiánya. Mit értesz ez alatt?
Az önismeret hiánya nagyon tudja befolyásolni azt, hogy hogyan döntünk helyzetekben, mi az, amit elmerünk vállalni, el tudunk vállalni. Például egyáltalán, ha arra gondolok, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy képes vagyok valamit elérni, meg megcsinálni, vagy nem. Ha nincs reális önértékelésem, akkor nem tudom felmérni a lehetőségeimet. És ha nincs önismeretem, akkor nincs reális önértékelésem sem. Az én ügyfeleim jellemzően nagyon jó teljesítményű, nagyon szorgalmas, úgynevezett high achiever személyek, mégis azt látom, hogy többségüknek köszönő viszonyban nincs az önértékelése azzal, amilyenek egyébként ők. És hát jellemzően sajnos alacsonyabb az önértékelésük, és sokkal bátortalanabbul indulnak el az úton. Sokkal tovább fontolgatják, hogy egyáltalán belevágjanak-e valamibe, és így nagyon jó ötleteket hamarabb valósítanak meg mások, akik bátrabbak voltak, kevesebbet gondolkoztak, vagy akik nem kételkedtek annyira magukban, vagy nem tartott őket vissza a kudarctól való félelem.
Milyen akadályai lehetnek valakinél az én márka építésnek?
Leginkább a mások véleményétől való félelem vagy tartása az, ami iszonyatosan meg tud bénítani embereket, hogy ki fogom tenni, és mit fog szólni a szakma, mit fognak szólni az olvasók, az esetleges potenciális ügyfelek, és nyilván ennek egy sor olyan aspektusa van, amit én is tapasztalok a mindennapi munkám során. Tényleg jönnek bántó kommentek, a legjobb szándékú tartalomkészítővel szemben is. És vannak olyan tapasztalataim, hogy én kiteltem a lelkemet, akkor is mindig lesz, aki beleköt abba, amit csinálok. És nagyon rossz indulatúan ki lehet forgatni. Ráadásul ezek nem is alaptalan félelmek. Tehát, hogy ez tényleg megtörténik, és ha valaki ezzel nem tanul meg bánni, akkor azt gondolom, hogy félbe tudja vágni a karrierjét. Azt hiszik az emberek, egy részük, hogy ha valaki nyilvánosan kommunikál, akkor neki vállalnia kell azokat a következményeket, hogy ő róla onnantól bármit lehet mondani. Mert hát nyilvánosan kommunikált, és azt gondolom, hogy nagyon tévedésben vannak. Még azt is szokták mondani, lehet olvasni ezeket, hogy hogyha neked rendben lenne az önértékelésed, akkor nem zavarna a komment. És hogy azt gondolom, hogy ez egy tévedés. Ha valakit bántanak, teljesen mindegy, hogy rendben van-e az önértékelése, önmagában az tud nagyon fájó lenni, hogy egy másik embertársam bántó szándékkal viszonyult hozzám.
Téged bántottak már ilyen jelleggel az Instagramon?
Nem tudatosan megfogalmazott, nem megválogatott, akár bántó jellegű kommenteket már nagyon-nagyon sokat kaptam, egyáltalán nem csak az Instagramon. Nagyon változó, hogy mennyi ideig érdekel. A leges-legelső kommentet, ami azt gondolom, hogy személyeskedő is volt, meg minősítő is, azt hosszú idő volt megrágni. És akkor úgy voltam vele, hogy hát ez így nem működhet, és bárkit, aki én márkaépítéssel kacérkodik, szeretnék megnyugtatni, hogy szerintem, és hát el is venni egy kicsit a kedvét, de hát szóval értsétek jól, ezt nem lehet megúszni. Tehát szerintem az első komment az fájni fog. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem, de azt gondolom, hogy aki egy picit is kritikus magával kapcsolatban, és szeretné megvizsgálni, hogyha hibázott, kap egy őt kritizáló, mondjuk a szakmai munkáját kritizáló kommentet, akkor minimum el fog gondolkozni, hogy lehet, hogy tényleg rosszul csináltam valamit, lehet-e jobban, és ezt az elbizonytalanodást szerintem egy kicsit meg is kell engedni magunknak, tehát hogy nem szabad odájutni, hogy nyakló nélkül mindenre azt mondom, hogy ez nem rólam szól, én jól csinálom a dolgom, tehát hogy az egy nagyon gőgös állapot lenne. De nem mindegy, hogy mennyi időre billent ki, meg mennyit gondolkozunk rajta, vagy hogy mennyire visel meg. Úgy döntöttem, hogy erre ki kell fejleszteni egy módszert, mert hogy nem maradhat így, hogy, hogy én sokat gondolkozok egy-egy ilyen kommentem.
És elmondod röviden ezt a módszert?
Végigolvastam világhírű pszichológusok review-it az interneten, és azt láttam, hogy valószínűleg minden kritikában, felkapott pletykában valami minimális igazságtartalom lehet, amin, ha elgondolkodunk, tudjuk fejleszteni a saját szolgáltatásunkat, tudjuk fejleszteni a saját tartalommarketingünket, stb. De azért abban a hibába se kell beleesni, hogy azt gondoljuk, hogy csak perfekcionistán lehet működni. Nekem mindig is veszőparipám, hogy elég, ha elég jó. De azt gondolom, hogy ez az elég jó, ez nem baj, hogyha azért minőségi, és törekszünk arra, hogy világosan kommunikáljunk érthetően, és ha félreértenek minket, akkor lehet, hogy nem kommunikáltunk elég világosan. És ezt mindig érdemes átgondolni. Két dolgot szoktam még átgondolni. Az egyik az az, hogy milyen állapotban írhatta a kommentelő a kommentet, hogy ő egészséges felnőtt állapotban volt-e, hogy ő a megfelelő módját választotta-e annak, hogy érvényesítse egy szükségletét, vagy kifejezze a visszajelzését, és hogy az olyan stílusban íródott-e, amit egy felnőtt írna. Vagy valami egészen más célja volt az adott kommentnek. És a harmadik, amivel szoktam foglalkozni, hogy hogy van a belső gyerekem ezzel a kommenttel. Elképzelhető, hogy egy időszakban mondjuk könnyebb kiváltani a szégyenérzetet, és nem biztos, hogy ez összefügg a kritika igazságtartalmával, hanem mondjuk az aktuális bizonytalanságunk fokával. És ezzel szoktak még érvelni a bántó kommentelők, hogy akkor biztos igaz volt, ha betalált. Ez is egy tévedés lehet, hogy mindig csak azt talál be, aminek van igazságtartalma, de az elképzelhető, hogy én is bizonytalan voltam az adott témában, mert mondjuk nagyon kritikus tudok lenni magammal bizonyos időszakokban, és akkor a kívüljövő kritika is rosszabbul érint.
Kevesebb, mint 2 év alatt építettél föl egy Instagram követői bázist. Milyen fázisok voltak még, amiket megugrottál ahhoz, hogy ez most már könnyedén, lazán tudjon nálad működni?
Szerintem az nagyon fontos, hogy az, ami könnyednek látszik, az ugye nem mindig könnyed, hogy ezt ne felejtsük azért el. Élvezem a tartalomgyártást alapvetően. De hát vannak olyan aspektusai, amit én sem, meg vannak olyan időszakok, amikor én sem. Nyáron például egy hónapra letöröltem a social médiát a telefonomról, mert úgy esett jól, hogy egyáltalán nem szeretnék vele foglalkozni. Mondjuk ide is el kell jutni, hogy az ember azt mondja, hogy fontosabbak más dolgok, sem mint ez a posztolási kényszer, amit ránk nyom a social média, hogyha nem posztolsz, akkor az algoritmus nem fog annyira kedvelni, hogy picit inaktívabbá válik a közönséged, és akkor ennek lesz egy következménye is, hogy az egy fejlődési útnak a vége fele jön el, hogy nem ettől teszed már függővé a tartalomgyártási szokásaidat, hanem sokkal inkább attól, hogy te mire vágysz, vagy neked most mi önazonos. Ide el kellett mondjuk jutnom. Meg az is nagyon fontos, hogy nagyon örülök, hogy fokozatosan épült fel, még akkor is, ha gyorsan viszonylag, mert nem ugyanaz kezelni a social media jelenléttel járó problémákat, helyzeteket 1000 követőnél, meg 20 000 követőnél. Nem kívánnám senkinek, hogy nulláról hirtelen mondjuk 40 000-re vagy 100 000-re nőjön a követő bázisa, mert nem biztos, hogy fogja tudni, hogy ez mivel jár. Bele kell szerintem szokni.
Amikor valaki nehezen számol be a saját sikereiről, annak mi lehet az oka?
Felmerül ez a kérdés szerintem a vállalkozók fejében, hogy én jó ember vagyok-e, ha jól élek a bizniszemből, és jó ember vagyok-e, ha nem csak szerénykedem. Ebben is benne van, hogy mit gondolnak rólam mások, ha megosztom a sikereimet. Azt gondolom, hogy az én márkaépítés kapcsán az is egy kulcsfeladatunk, hogy végig gondoljuk, hogy mekkora sérülékenységet bírunk el, és hogy időről időre formálható ez is, változtatható, hogy ha elkezdek beszámolni a sikereimről, és úgy érzem, hogy ettől szorongok, vagy nem elég megnyugtató, hogy majd hogy fognak rá reagálni, akkor dönthetek úgy, hogy többet mégsem, és hogy ez dinamikusan változhat azzal összhangban, hogy ki hogy érzi magát, és hogy a befelé figyelés lesz itt a kulcs, hogy nem kell egy standardet kitalálni, hogy akkor én mostantól mindig posztolok arról, hogy a konferenciára megyek, meg tanulok valamit, mert hogy az én márkaépítéshez az is hozzátartozik, hanem lehet ezt ahhoz igazítani, hogy komfortos most róla kommunikálnom, vagy egyéb dolgokról kommunikálnom, vagy nem. Mert egyéb dolgok alatt a nem szakmai tartalmat értem, ha most szakértői én márkaépítésről beszélünk. Másrészt viszont people will judge you anyway, és majdnem mindegy, hogy mit osztasz meg, valakinek úgyse fog tetszeni, és hogy annak az elfogadása tud nagyon sokat segíteni, hogy megértjük, hogy mindig lesz, aki ítélkezni fog.
Aki segítő szakmába vág, mindig valamit magában is szeretne helyre tenni, hát ez mennyire jellemző?
Adler is azt mondta, hogy az első néhány emlék nagyon meghatározó azzal a kapcsolatban, hogy aztán milyen életed lesz, meg milyen szakmád lesz, és az első legmeghatározóbb emlékem empátiához köthető. A testvéremet megműtötték, és bementünk a kórházba meglátogatni, és kevesebb voltam, mint 3 éves. Szóval, hogy annyira sok mindenre abból az időben nem emlékeznek az emberek. Tisztán él bennem, hogy melyik ágyon feküdt, hol, hogy nézett ki, amikor megláttam, és az is, hogy úristen szegény, mennyire nem lennék a helyében. És hogy az első emlékek között, hogyha van empátiával kapcsolatos, akkor elég jól be lehet jósolni állítólag, hogy segítő szakmát fog választani az illető. Hogy ne kerüljen meg a választ, bőven volt mit rendbe tenni saját magamban, és egy nagyon ismereti utazás volt a pszichológia szak. Az, hogy sok embernek tudok ma segíteni, annak köszönhető, hogy magamban nagyon sok mindent rendeztem. És szerintem szaktudásnál is előbbre való feltétele a jó segítő szakmának az, hogy legyen önismerete a segítőnek, és tegye rendbe a saját sebeit, legalább egy ilyen elég jó szinten.
sokszor azoknak az embereknek tudunk segíteni igazán, akiknek a nehézségei már mi magunk is keresztül mentünk.
Szerintem ez egy részigazság, mert hogy az orvosnak sem kell vakbélműtéten átesnie ahhoz, hogy meg tudjon műteni egy vakbelent. És ez igaz szerintem a pszichológusokra is, hogy nem kell, hogy minden egyes nehézséget átélj ahhoz, hogy a hozzáforduló kliensek nehézségeiből sok mindent tud segíteni, megoldani. Ez egy szakma. Meg lehet tanulni azt, hogy milyen probléma esetén, milyen beavatkozások fognak segíteni, és ez nem kell, hogy átéljük. Nem is hiszem, hogy sok olyan pszichológus van, aki mindent átélte. Másrészt, mivel mondtam, hogy ez egy részigazság, azért az is hozzátartozik, hogy tényleg nagyon sokat tud számítani a saját tapasztalat. Például abban, hogy hiteles példát tudsz jelenteni, vagy hiteles mintát tudsz jelenteni a kliensnek. Persze a pszichológusok között vita van abban, hogy mennyi minden lehet megosztható a pszichológus életéből, problémáiból. Én olyan terapeutákkal szocializálódtam a saját önismereti munkám során, ahol oké volt, hogy ők is megosztanak magukról dolgokat. Úgyhogy valamennyit én is megszoktam a saját klienseimmel osztani magamról, de szigorúan csak olyan dolgokat, amit már megoldottam, tehát nem terhelem rá az aktuális problémáimat.
Az, ami igazán motivál.
Ami a legjobban motivál, az azok a privát üzenetek, amiket az olvasók sose írnának ki nyilvánosan, hogy miben segítettek a posztok. Tehát mikor arra rá lehet döbbenni, hogy néhány írás meg tud változtatni sorsokat, akkor az tényleg megfizethetetlen, bármilyen sablonosan hangzik is ez. Észrevettem, hogy a kívülről látványos sikereknek nem tudok úgy igazán örülni. Mármint, hogy örülök, de aztán megyünk tovább, és dolgozni kell tovább. És hogy nem tartós, vagy hogy ez nem emeli az én önértékelésemet. Azért nem, mert bárki tud olyan képet kialakítani magáról, aminek semmi köze a valósághoz, és látványos sikereket úgy elérni, hogy nincs mögötte tartalom. És annyira gyakran kerülhetnek címlapra emberek, akiknek nem látjuk a teljesítményét, hogy annyira sokszor a kattintásvadász dolgok számítanak, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy hányszor hív a tévé. Nem az a lényeg, hogy milyen látványosnak tűnő sikereket mondhat valaki magának, hanem hogy tényleg mögötte milyen szakember, meg mondjuk, hogy milyen ember. És iszonyatosan kell vigyázni arra, hogy mennyire dőlünk be a látszatnak. És ez lenne az igazi lényeg annak, amit mondani akartam, hogy nem érdekel ebből a szempontból a látszat, mert ha mögötte én üresnek érezném, akkor semmit nem jelentene az önértékelésem szempontjából, és hogy én magammal. Akkor vagyok rendben, ha egyébként a mögötte levő dolgok rendben vannak.
Két oka is van annak, amiért örülök, hogy Knapek Évi a vendégem volt itt a podcastben. Az egyik, hogy egyértelműen kiderült, hogy a pszichológus is ember, ő sem tökéletes. Évi is nagyon sok önismereti munkát tett abba, hogy egyre jobban és jobban kezelje a negatív kommenteket, és ehhez nagyon sok hasznos tanácsot és tippet is kaphattunk tőle. A második ok az az, hogy végre kezdünk oda eljutni, hogy nem ciki pszichológushoz járni, és igenis a mentális egészségünk legalább olyan fontos, hanem fontosabb, mint a fizikai egészségünk. Ha számodra is értékes volt ez a beszélgetés, és Spotify-on hallgattad, akkor kérlek, hogy adj rá 5 csillagot. Neked ez egy apróság, nekem viszont óriási segítség, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az epizódok. Köszönöm, hogy ezt megteszed.